az igaz házasság kontemplációt folytatod. Ez az előző kontempláció a férfiakat leleplezte, a nőket pedig felébresztette. Ez az üzenet érkezett a fenti világból. A férfiak felelősségéről tanúskodik az elrontott társadalmi életünk. A férfiak olyan súlyponti helyzetbe kerültek, aminek nem tudnak megfelelni. Sem anyagilag, sem erkölcsileg, sem indítékaikban. Méltatlanok ott és arra, ahol vannak. Mivel a férfiak nincsenek a helyükön, így a nők sem tudnak a helyükön lenni. Ebből fakadóan ingatag a rendszer, az emberek teljes világa. Mindez csak kemény, határozott módon lehet rendbe tenni, úgy, hogy szembenézünk a helyzettel, tisztázzuk azt, döntést hozunk, és a döntésünket végrehajtjuk. Milyen hatással lesz az emberekre ez a helyzettisztázás? A férfiak rájönnek, hogy aljas disznók. A nők rájönnek, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetben tartják őket a férfiak. A nők azt hiszik, hogy az újjuk köré tekerik a férfiakat, de a férfiak csak kihasználják őket. A férfiak csodálkoznak, ha a nő figyelmességet, ajándékokat, szeretett megnyilvánulásokat vár tőlük, és visszakérdeznek a nőre. Mit képzelsz? Hiszen én még sohasem vittem ajándékot, egyetlen barátnőmnek sem. Az ilyen semmivé vált férfi olyan rongyalak, hogy át kell rajta nézni, nem kell vele foglalkozni. Kinullázott állapotja miatt amúgy is lapáton van. Ha hallgatják az igaz házasság meditációt a férfiak, bűnbánatot gyakorolhatnának. De nem teszik, legfeljebb egy kicsit rosszul érzik magukat. Nolám, milyen gerincesek a férfiak. Nem mindről beszélek, csak úgy cirka 98-99%-okról. Ezzel meg is van az indoka a jelenlegi meditációnak. Természetesen a nőknek is szól ez a meditáció. A nők is tehetnek a helyzet ilyen alakulásáról, mert elkényeztették az arra érdemtelen férfiak. Babusgatták, cirógatták, becézgették, szexuálisan is kiszolgálták, míg azok mindezt zsebre rakták, élvezték, és megfelelően nem viszonozták, és az egészet egyensúlytalanságban nyomták, kiszolgáltatottságig, megalászásig lesülyeztették. Még a kiváló énekes Szekeres Adrien, aki az egyik legelkölcsösebb nő, olyan dalokból alkotott albumot, aminek a címe Futok a szívem után. Kérdezem én, miért nem az az album címe, hogy Futnak a szívem után? Ott van a baj sarokpontja, hogy azok a nők, akik találnak egy értékes férfit, elkezdenek neki udvarolni. Mert ha nem teszik, attól félnek, hogy lemaradnak a férfiről, és más happolja el. Most azt az energiát hozom le, ami helyreállítja a rendet. És a férfi kezd el udvarolni a nőnek, a nő pedig lehetőséget ad arra, hogy udvaroljanak neki. Ez nem természetellenes, még az állatvilágban is így történik. A nemi szerepeket a helyükre kell billenteni. hogy tiszta, egészséges, szeretetteljes kapcsolat alakuljon ki a két nem között. Egy hién a férfi az ismerkedés alkalmából maximum egy kávét hajlandó fizetni a nőnek. Már egy reggelit sem hajlandó hozzá kapcsolni, mert sóher. De a reggelit kérő nőnek így válaszol, magából kiindulva: én nem szoktam reggelizni. Annyira tapló a mai világban a férfi, hogy egy kávéért várja el a nőtől a szexet. És ha nem kapja meg, próbálkozik más valakivel. Kicsit még sajnálja is a kárba veszett kávét és az elvesztegetett idejét. De majd csak túlteszi magát ezen. A gyenge nő pedig elvérzik az ilyen élethelyzetben. És még érdekes módon úgy hiszi, hogy ő most egy olyan erős, hogy szerez magának egy férfit. Kezdjük azzal a világ tengelyének helyre billentését, hogy a nők alakítsanak ki maguknak ízléses öltözködési kultúrát. Mert mégis milyen reakciót várnak a férfiaktól, de a nőktől is, azok az anyukák, akik szoknyája alig takarja a bugyiukat. Az ilyen anyukák és az Iron Mamik ne azt hirdessék magukról, hogy ők már a 2 hónapos gyerekükkel és a 3 kerekű babakocsival szágódoztak a futóversenyen. Nincs annak a gyereknek bölcsője, ahol szelíden ringatnák, és gyermekdalokat dúdolnának mellette? Hol éli meg az ilyen gyermek az otthon biztonságát, és a szülő meghitt szeretetét, ha a ficsik kellékeként száguldoznak vele? Az ilyen anya mikor, hogyan és milyen frekvencián éli meg az anyaságát? És eközben hol van az apa? Borogatja magába a pálya szélén a sört? A mai feje tetejére állt világban már bekínálják azt a férfit a megfelelő nőnek, aki tudja, hogy terhes a felesége, mert elő kell készíteni a szeretőt a nehéz időkre, ami a terhesség 6.-7. hónapjától ketyeg. És ez így trendi. És erre már protezsálnak neki alkalmasnak tűnő nőket jó előre. Ez egy létező, tudati, érzelmi ficam. Az sem ritka, hogy közvetlenül a kielégítetlen nő kínálkozik fel férfinak ebben a speciális esetben, és az ügylet rendesen be is jön. Miben férfiatlan ekkora férfi, és miben nőietlen itt a nő? Egy ilyen nőnek nem jut eszébe, hogy ő is szült, vagy szülni fog, és hogy esik majd akkor neki, ha a férjének ilyen álnok módon segítenek? Hogy tudja majd magában ezt a két esetet egybe összerakni? Az áldott állapotban lévő feleségét a férjnek a tenyerén kellene hordozni, hiszen a kettejük lényéből kicsirázott új életet hordja és óvja. De ezt kevesen képesek így megélni. És ha valaki mégis igaz örömmel megdicséri az ilyen díszpéldány férfi nejének pocakját, az még képes így reagálni. Ugyan már csak sokat evett. Az új kis életet már a méhében gyalázhatja a szülője? Egy erős anya ilyet nem enged meg. Vannak könnyed ismeretségből származó gyermekek, akiket a felébredt anyai ösztön engedte meg, hogy mégis életben maradjanak. Mint lélek, A nő kívánságát teljesítették az ilyen gyermekek azzal, hogy a leérkezésükkel lehetővé tették, hogy a nő anyává váljon. Ugyanakkor az így érkezett gyermekek körül nincs igazi család. Csak hányoldás, bizonytalanságban kuncsoroghatnak a szeretetért, egyáltalán a létükért. Ezeknek az áldozatot vállaló lelkeknek ugyanakkor komoly létjogosultságuk van. Mert nélkülük hogy tanulnák meg a szüleik az anyaságot és az apaságot? És hogyan szaporodhatna és erősödhetne a magyar nemzet? Léteznek olyan családok, ahova nem járnak barátok, rokonok, ismerősök, és ők sem barátkoznak senkikkel. Ezekben a családokban lappang valamiféle titok. Ez nem az az árkózottabb élet, amelyben nem zajosan, de a vérmérsékletüknek és érdeklődési körüknek megfelelően igenis tartalmat jelentő kapcsolatokat működtetnek. Minden titokra fénynek kell derülni. És ezért most én lehúzom a titkok fátylát ezekről a családokról, ezekről a titokszövetségekről. A lusta férjek jelentős része azt hiszi, hogy az életük végéig elevickélnek majd a langyos vízben. Hogy lehet őket a langymeleg lavorból kiborítani? Benne van a megoldás az igaz házasság kontemplációban. A képükbe kell vágni a fényképüket, és sarkon kell fordulni ebből a romos családból. Az ilyenfajta nehézségekbe beleragadt férfinak és nőnek megvan a maguk örökítő rendszere, amiből kialakul a gyermekben átörökített DNS, ami ekkor nem valami szerencsés kombinációt hoz. Ugyanis a hazugságokból, torzulásokból azokat meghaladó dolgok nem származhatnak az örökítő rendszerben sem. Remélhetőleg az igaz házasságban sikerre vezető DNS jön létre az utódokban. Miközben együttélésre, kezdetben talán csak szexre kapcsolatot teremt egymással egy férfi és egy nő, jó szokás szerint elkezdenek nyomozni egymás előéletében. És aztán a nyomozás eredményeképpen, ha igaz, ha nem, kirohanásokat tesznek egymás és a megtalált bűnbakok irányába. A bűnbak pedig védekezik, hogy a nőd annó egyszer felkínálta magát nekem. És kérdezi a nő a nyomozásba belehabarodott társától, hogy most neki hiszel, vagy én nekem? És ha neki hiszel, akkor mit akarsz most tőle? Itt nincs bizalom, és akkor nincs valóságos kapcsolat sem. És ha itt valaki mégis szerelemről beszél, az nem több, mint egy szexualitásba vezető inger. És lehetőséget ad ez a folytatás a másik legyőrésére, alávetésére, megalázására, kihasználására. A fő baj az emberek között a bizalom hiánya, ami a kapcsolatok halálához vezet. Ezek a bizalmatlan férfiak gyengeségben szenvednek. Állandóan fáradtak, csak lefekszenek, pihennek, fejük fáj, kifogásaik vannak, ha valamit tenni kell. Elmenekülnek a nyűgükkel még a látóhatárról is, hogy senki ne emlékeztesse a feladatukra, a gyengeségükre, a tehetetlenségükre. Az erős, ha nincs éppen kedve, lehet lusta. de a gyenge nem tud más tenni, csak lusta, mert nem tud cselekvésből dönteni, mert nincs hozzá ereje. Arra viszont talált ki hazugságokat, hogy miért nem csinálja azt, amit kellene. Egy ilyen párnál van például szexualitás? Mutat valami kerek formát a látszat életük? Ilyenről nem beszélnek sem a kényelmes nők, sem a kényelmes férfiak, akik el vannak a családnak kinéző semmiben. Az ilyen kapcsolatban lévők, ha szembenéznének önmagukkal, rájönnének, hogy a kuruttyoló pocsolya lakó zöld állatka feneke alatt van a szexualitásuk minden egyébbel együtt. Az ilyen érzelmi élettel kiegyező nők azért szülnek gyereket, hogy megkössék a férfit. A férfi pedig új bankszámlát nyit, hogy a pénzre épített kapcsolat felbomlása után legyen neki induló tőkéje. Gondolja arra, milyen megalázó, ha egy wellness szállóban ülsz, mint nő, 20 kg lógó hájjal, miközben a férjed, aki szintén pocakos, a 16 éves lányokat mustrágatja. És ebből csak úgy tudsz kitörni, hogy el kell engedned az összes hazugságpénzt, amit számításból hoztál össze, és most az életed megrontójaként működik. Kérdés a nők számára. Nem lenne jobb lefogyni? Elengedni a hazug pénzt, és újra kívánatosnak lenni? Más megfogalmazásban, nem lenne jobb életképessé válni? Életképessé akkor válik a nő, ha meghozza a döntést. Ha először földönfutóvá válik, akkor is az életképessé válás útjára lépett. Az életképes nők eredményesek, minden nehéz helyzetből felállnak, és kelendők a férfiak számára. A szkéta energetikájú nő megáll a saját lábán, mert az is csak az életképességét növeli, ha levágja magát egy rossz házasságról. Aki elkezd a saját lábára állni, először kiszolgáltatottá válik, s abban megerősödve alakul ki az életképessége. Ha úgy állsz helyt a kiszolgáltatottságodban, hogy örömmel tölt el, hogy még így is meg tudod vetni a lábad, s téged már semmiféleképpen nem tudnak legyűrni, akkor erősödsz igazán. Meg kell élni először a kiszolgáltatottságot, hogy életképességgel túljuthasson rajta az ember. Abban a házasságban, amikor már nyoma sincs szerelemnek és szeretetnek, és már csak a nő kihasználása történik, akkor a nő még végső kétségbeesésében oda is dobhatja magát, hogy megalázzák. Ettől már nincs lejjebb. Ezt az állapotot a döntéssel nem szabad megvárni, ha valaki az önbecsüléséből még valamit meg akar menteni. Ott kell hagyni mindent, hogy az emberi méltóságot el lehessen hozni. Gondolj Mahatma Gandhi az angol gyarmattartókkal szembeni erőszakmentes küzdelmére. Ezt is választhatod. Az erős még az ütéseket is kibírja, miközben nem üt vissza, mert fölötte van a rátámadó erkölcsiségének, s ha nem hódol be, akkor győzni fog. A kiüresedett családokban A lelkükben kiüresedett emberek számára az ajándékozásban csak az ajándék forint értéke számít. S ha te ebben a közegben a szívedből készítesz valami szívhez szólót, könnyen megjárod. Ahol viszont van még valódi kapcsolat az emberek között, ott csak így lehet igazi értékkel azt gondozni. Ha most olyan hallgat, aki mindent pénzen vásárol meg, igencsak megdöbben, sőt erőszakossá válik, mert rájön, hogy van valami, ami nem vásárolható meg. Kell, hogy érezze mindenki, hogy ez a meditáció a magyar lelkületű emberek megmentéséért szól. Akinek van esze, és a szíve sem halt meg teljesen, az még megmenthető. A maradék esze kell, hogy elvigye a szívéhez, és tudjon a szívének szerepet adni az élete helyreállításában. A szíve fogja a problémáit megoldani. Mindegy, hogy a változtatás milyen katasztrofális helyzetet vált ki, mindig tudni kell a felmerülő ellenállásokkal szembe menni. És aki nem terrorizálható, azt előbb-utóbb békén hagyják. Berakok itt egy tükörenergiát a meditációba. Aki a tisztább szándékú és cselekedetű a felbomló kapcsolatban, azt a tükör megvédi a másik elveszejtő energiáitól, mert azzal fordul szembe. A tükör tehát a jobbik úton járót védi a rosszabbik úton járótól. Természetesen mindkettőnek lehet vaja fején, és mindkettőnek lehet igazsága, de a nagyobb csibész felé fordul a tükör. Itt tétje van a szándéknak, mert a jobbak kapnak támogatást a kevésbé jókkal szemben. Akiben már csak 1-2%-nyi jó maradt, és a többi mind elfeketedett, azt már csak egy elképesztően nagy döbbenet rázhatja fel esetlegesen. Tudati vagy érzelmi bombát kell, hogy kapjon az életébe. Mitől tud valaki így megdöbbenni? Az életében megjelenő világválságtól. Ha ebbe a csoportba tartozol, most ezt is elintézem a megmentésed érdekében. Utolsó segítségül elveszem tőled a látszat anyagi biztonságodat. Ez egy olyan anyagi válság, ami ráébreszt arra, hogy egy bizonyos anyagi szint alá került embert egyszerűen eltapossák. Ha a te lelked a kialvás előtti utolsó pillanatban van, akkor rajtad már csak egy végzetes csőd segíthet. És a továbbiakban nincs más teendőd, mint úszol a saját erődből. A mondani valómat a szépségkultúrához kapcsolva zárom. Akinek a lelke szép, annak a teste is szép. Tartása van, életvezetése van, összeszedett, kiegyensúlyozott. A meditációm célkeresztjébe vett lények, olyan leeresztett életet élők, akik csak öregszenek, és minden pillanatban sodródnak a halál felé. Életük csak szürkül és kiürül. A külsőségekben volt céljaik kimerültek, és az üres életük értelmetlenné, céltalanná, nyüggé és teherré vált. Én az értékes élet megélésére biztatlak. Élj tiszta, csillogó szemekkel, tiszta tudattal, nyitott lélekkel. Tartsd a szemedet a célodon, az elért eredményeidnek minden pillanatban örülve, és így haladj az utadon. Ilyen emberként szüntelen gyűjtöd a tapasztalatokat, és rendezgeted az azokból összeállt tudást. Ilyen úton, csodálatos megvilágosodásokon és felemelkedéseken, felismeréseken át jutsz el az élet bölcs megértéséig és annak tudatos megéléséig. Ezt kívánom neked, öreg!